Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Az Örömvilág podcast csatorna 229. epizódját hallgatod. Tudatosságról, önismeretről és spiritualitásról szóló hanganyagaimat eléred honlapomon az örömvilág.hu-n, valamint YouTube csatornámon az Örömvilágon. Ez utóbbira már csak azért is érdemes feliratkoznod, mert a podcast epizódok mellett folyamatosan töltök fel ide előadásokat, találhatsz itt élő közvetítéseket, például a 10 milliószoros napi meditációkat is, aztán ezen kívül különböző olyan filmeket, amelyeket Balin, illetve itt-ott a Motországban világban forgattunk párommal Dénessel. 2024-es Everness Fesztivál anyagait is már folyamatosan töltjük fel a 2023-as előadások után. A felvétel napjáig felkerült már például a pénzről szóló előadás, amelynek azt a címet adtam, hogy mi a baja veled a pénznek, szóval ha ezt szeretnéd megfejteni, akkor nézd fel a YouTube csatornámra. Aztán találsz egy olyan előadást, amelyben az igaztáshoz vezető útról beszélek, illetve az előadás végén egy társteremtő meditációt is meghallgathatsz és megcsinálhatsz velem. Valamint van egy olyan előadás, amely a csakrákban tárolt genetikai örökségünkről szól, és ez azért különleges, mert ennek a végén egy önként jelentkezővel, Theta Healing ásáson mutatom be, hogy például egy nagyon nehéz és igazán fájdalmas témán hogy lehet eredményesen dolgozni. Aztán még jönnek sorra a többi előadások, tehát ha később hallgatod ezt az epizódot, akkor valószínűleg újabbakat is fogsz találni, nem csak az enyémeket, hanem a kollégáimét is. De térjünk vissza a mai témánkra, amelyet azért már pedzegethetsz a podcast epizód címe alapján, és nem mondom, hogy könnyű a mai téma, de miért is választottam ezt éppen most? Nos, azért, mert éppen a mai napon, amikor rögzítem ezt az adást, kezdtem el egy Theta Healing betegségek és rendellenességek tanfolyamot. Ez a tanfolyam 10 napos. A 10 nap során haladó és gyakorlott Theta Healerekkel különböző betegségekhez fűződő kapcsolatunkon, félelmeinken és más egyéb érzéseinken dolgozunk. Megnézzük, hogy a genetikai örökségünkkel milyen félelmek, milyen egyéb ítélkezések jöttek át a betegségekkel, a betegekkel kapcsolatban. És egyáltalán hol a helye az életünkben a betegségnek, és van-e helye az életünkben az egészségnek? Ez egyébként egy nagyon fontos kérdés, talán neked is. De hangolódjunk rá még további kérdésekkel erre a mai témára, és aztán hozom hozzá különböző megfontolandó, átgondolandó nézőpontokat. És hogy mi a cél? Hát az, hogy legyél minél egészségesebb, lehetőség szerint tökéletesen egészséges, és engedd el az igényedet a betegségekre, ha van ilyen, és lehet, hogy van, annak ellenére, hogy nem tudsz róla. Mindjárt jön tehát az első kérdés, előtte néhány instrukció azoknak ezzel a ráhangolódó résszel kapcsolatban, akik esetleg most először csatlakoznak hozzám. Tehát, ha új vagy a csatornámon, akkor kérlek, tegyél meg annyit, ha megteheted, mert olyan az aktuális tevékenységet, hogy megállsz, befelé figyelsz és becsukod a szemed. Nyilván, ha ez veszélyeztet téged vagy mást, akkor kérlek szépen, hogy folytasd a tevékenységedet, és csak félfüllel annyira legyél jelen, amennyire ez biztonságos. Az első kérdésem mindjárt arra vonatkozik, hogy neked milyen a viszonyod a betegségekkel. Mennyire van jelen a betegségek energiája, akár közvetlenül, akár közvetetten a személyes életedben. Mikor voltál utoljára beteg? Milyen a viszonyulásod a betegekhez? Ha valaki beteg a környezetedben, akkor inkább eltávolodsz tőle, vagy inkább ápolni kezded? Ha te magad beteg vagy, akkor igényled mások jelenlétét és gondoskodását, vagy inkább félrevonulsz és egyedül vagy ezzel a helyzettel? Hiszel abban, hogy akár azonnal meg lehet gyógyulni egy komoly betegségből is? Félsz a betegségektől? És ha igen, akkor melyik betegségektől félsz? Van olyan betegség a családotokban, amelyet sokan örököltek már, és amelyet továbbadnak generációk óta egymásnak a családtagok? A hagyományos orvoslásban hiszel és bízol inkább, vagy az alternatív módszerekben? Létezik olyan verzió számodra, ahol a hagyományos orvoslás és az alternatív technikák egymás mellett egymást kiegészítve alkalmazhatók és működnek is? Milyen a viszonyod az orvosokkal? Van orvossal vagy egészségügyi intézménnyel, kezeléssel kapcsolatos negatív tapasztalatod?
Örömvilág podcast szerinted.
Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdésekre. Tudom, hogy ezek nem egyszerű kérdések, de amikor a betegségekkel dolgozunk, és az a célunk, hogy minél inkább át tudjuk adni magunkat az egészség érzésének és létállapotának, ahhoz bizony fontos szembenéznünk azzal, hogy valójában mi is van bennünk a betegségekkel kapcsolatban. Amikor szeretnénk változtatni a helyzeten, és szeretnénk egészségesek lenni, vagy legalábbis azon dolgozni, hogy minél inkább tudjuk tartani az egészséges állapotunkat, vagy vissza tudjuk állítani az egészség állapotát az életünkben, akkor megint csak vissza fontos menni nézőpontom szerint az anyaméhig. Hogyha hallgatsz engem, hallottál már tőlem előadást, vagy rendszeres podcast hallgató vagy, akkor szerintem nem leptelek meg ezzel a kijelentésemmel és ezzel a nézőpontommal. Apropó, megint csak, ha új vagy a csatornán, akkor szeretném elmondani, hogy nem kell velem egyet értened, ezek csak nézőpontok, és kérlek vizsgáld meg őket mindig, jó? Zárójelbe zárva. Szóval nézőpontom szerint vissza kell menni a legelejére. Hogy miért? Azért, mert nagyon sok ember számára a problémát az okozza, és azt tartja távol tőle az egészség tartós állapotát, hogy eleve egy olyan környezetben fejlődött magzati korában, amelyben ott volt a betegség energiája. Lehetséges, hogy az állapotos édesanyja volt valamiféle betegség energiájában, lehet, hogy konkrétan az anyukájának van is valami vele született rendellenessége vagy betegsége, lehet, hogy édesanyja asztmás, lehet, hogy édesanyja nőgyógyászati problémákkal küzdött, lehet, hogy édesanyja eleve úgy tudott áldott állapotba kerülni, hogy megelőző kezeléseket kellett végezni rajta. Tehát lehet, hogy csak megfázott, és volt egy felső légúti betegsége, vagy egy elhúzódó, nem tudom, megfázása, vagy influenzája. Az is lehet, és az is közrejátszhat abban, hogy később el tudjuk-e képzelni betegségek nélkül az életünket, ha akkor, amikor édesanyánk velünk állapotos, a családban egy közeli családtag, vagy vele fizikailag szorosan kapcsolódó valaki, ott képviseli folyamatosan a betegség energiáját. Tehát például egy olyan családi közegben, ahol édesanyja állapotos, és édesanyja apukája mondjuk betegséggel küzd, esetleg éppen végstádiumú rákos, akkor ennek a betegségnek az energiája jelen van, és bizony a magzat nagyon-nagyon fogékony erre. Ráadásul édesanyja ugye tekint egyrészt a távozó élet felé, hogyha az egy olyan problémás eset már, és tekint az érkező élet felé egyszerre. Az energiák nagyon intenzíven tudnak egymással találkozni, és ha valakinek az az életkezdeti alapélménye, hogy jövök az életre, és ez az élet, ami engem vár, ez nem csak életörömmel, nem csak boldogsággal, vagy nem csak a lét lélegzetével telített meg lehetőségekkel, hanem a betegség jelenlévő energiájával is, akkor lehetséges, hogy nem is tudja elképzelni másként az életét. Én egy nagyon érdekes megfigyelést tettem önmagammal kapcsolatban. ugyanis édesanyám különböző nőgyógyászati problémákkal küzdött azt megelőzően már, hogy én világra jöttem volna, és édesanyámat már műtötték, és már csak az egyik petefészke volt meg, és ez emiatt egy kicsit ilyen csoda kategóriába is ment, hogy én megfogantam és megszülettem egészségesen relatív, és majd ezt mindjárt elmondom, mert a nővérem és köztem lett volna 5 testvér, akik különböző fázisaiba távoztak az ő kis életkezdetüknek. Egyik sem született meg gyakorlatilag életképesen. És a legtöbben meg se születtek. Szóval az én életkezdetemben, a magzati koromban ott volt anyukámnak a testében már a betegség energiája, és amikor én világra jöttem, akkor én eleve asztmásan érkeztem már meg, tehát a légzésemmel komoly problémák voltak, és nem sokkal a születésem után az anyukámmal Sopronba kellett mennünk, és egy ideig ott voltunk a Lőverekben, ilyen szanatóriumban. Én bár nem emlékszem erre, de ugye a család elmeséléséből tudom, és a 6 évvel idősebb nővérem is emlékezett erre, meg hát apukám is mondta, és gyakorlatilag én 10 éves koromig szedtem az asztmára gyógyszereket, és nagyon nehezen jöttem ki belőle. És aztán, ha végig követem az életemet, akkor ilyen vagy olyan módon a betegségek energiáját nem feltétlen saját magamon keresztül, lehet, hogy beteg emberek társaságán keresztül, de vonzottam. És én is sokat dolgoztam a betegségekkel való kapcsolatommal a Theta Healingen belül ahhoz, hogy meg tudjam engedni magamnak az egészség állapotát, és egy olyan idősebb kor tudjak magamnak teremteni majd a későbbiekre, amelyben az egészség jelen tud lenni, és nem kell szembenéznem azokkal a nehéz betegség állapotokkal, amelyekkel egyébként az őseimnek például szembe kellett néznie. Édesapám most 79 éves, és már évek óta nagyon-nagyon beteg egyébként. Szóval a mi családunkban is, mint a legtöbb családban, ott van valamiféle energia. Apropó, én végeztettem DNS-tesztet, ugye én a DNS-en belévő információval, a Theta Healing technikával dolgozom, tartok is olyan tanfolyamot, ami a DNS információknak a jó átforgatásáról szól, és arról, hogy hogyan ne harcoljon a DNS-ünk, és inkább hogyan támogató minőséget képviseljen, akár a többféle DNS bennünk. Ezzel a DNS-teszttel együtt én csináltattam egy olyan tesztet is, amely azt is kimutatja, hogy milyen hajlamaink vannak különböző betegségekre. Ezt csak annak ajánlom egyébként, aki fel is készült arra, hogy az információt megkapja, például egy hajlammal kapcsolatban. Egyébként ez nálam nem jelent meg, tehát semmilyen magas rizikójú dolog nem került bele igazából az én elemzésembe. De tudok olyat, akinek viszont igen, és akinek ezzel lett dolga utána. Fontos nézőpontom szerint megvizsgálni és aztán kipucolni azokat a nézőpontokat, amelyek egyes betegségekkel kapcsolatban a genetikai információinkba beíródtak. Ugyanis ha például az őseink közül akár 1-2-3 generáció bizonyos típusú betegséggel kellett, hogy szembenézzen, netalántán ugyanabban a típusú betegségben hunytak el betegen a családtagjaink, akkor azt már mintának tudjuk venni, és ez beleíródhat a genetikai információinkba, hogy már pedig mi ebben szoktunk meghalni. És ez nem egy jó men. Miközben bizonyított több betegséggel kapcsolatban, hogy bár a köztudat úgy véli, hogy genetikailag öröklődik, ez mégsem igaz. Tehát az, hogy valakinek hajlama van arra, eleve nem biztos, hogy lesz betegsége, bizonyos ilyen kromoszóma rendellenességeknél, ha mind a két szülő hibásgént ugye hordozza, akkor ez egy más kérdés, de most én klasszikusan azokról a betegségekről beszélek, mint cukorbetegségről például, vagy akár az elhízásról, vagy akár arról, hogy egy családban mondjuk rákos megbetegedések fordulnak elő, vagy arról, hogy egy családban mondjuk mindenki agyvérzésben hal meg. Nem feltétlen arról van szó, hogy ezek a betegségek genetikailag meghatározottak lennének, hanem ha elhiszi a család, hogy ez a mi betegségünk, akkor ez a család betegsége lesz, és épp úgy a család morfogenetikus mezejének a részévé tud válni, mint ahogy egy családtag. Úgyhogy érdemes ezzel megfelelően és óvatosan bánni.
Örömvilág podcast Tomek Noémivel.
Akkor, hogyha szeretnénk betegségeken dolgozni, akkor kétféle félelemmel is szembe kell néznünk. Az egyik félelem az attól való félelem, hogy nem láthatunk valamit szabad szemmel, az mégis megbetegíthet bennünket. Tehát az első félelem az, amit nem látunk, az attól való félelem. A második félelem pedig az attól való félelem, amit látunk. De akkor mindjárt kifejtem sorban. Tehát amikor azokról a megbetegedést okozni tudó tényezőkről és jelenségekről beszélünk, amelyek szemmel nem láthatóak, akkor van szó a baktériumokról, a vírusokról, a gombákról és mondjuk az élősködőkről, azok bizonyos fajtái azért már szabad szemmel is láthatók. Tehát, hogyha valaki erős érzelmi kapcsolódásban, negatív érzelmi kapcsolódásban van például ezekkel a kis láthatatlan lényecskékkel, akkor könnyen lehet, hogy be is vonza őket a félelem által. Egyébként ezeknek a minőségeknek megvannak a hiedelem rendszerei. Azt hiszem, egyszer talán már beszéltem erről, talán a Gyógyulás kulcsa című nagyon régi-régi epizódban, valahol ott a 30-35. Epizód tájékán volt, hogy a baktériumok azok a bűntudatérzésével kapcsolódnak, a vírusok azok az ilyen megérdemlési problémakörrel kapcsolódnak, az élősködők a kihasználtság érzésével kapcsolódnak, a gombák pedig a neheztelés érzésével, illetve még emellett a halogatással kapcsolódnak. Ha ezek az érzések bennünk felmerülnek, akkor könnyen lehetséges az, hogy automatikusan kinyitjuk a kaput bizonyos kórokozóknak. A baktériumok, a vírusok és ezek a megbetegedést okozó gombák, ezek gyakorlatilag folyamatosan ott vannak a környezetünkben kívül és belül. Mitől függ az, hogy mikor lesz ebből betegség? Hát például az érzelmi állapotunktól, attól, hogy éppen táplálunk-e bűntudatot valami miatt, attól, hogy éppen azt érezzük-e, hogy csúnyán bántak velünk, vagy igazságtalanságért bennünket, vagy valakire baromira megharagszunk, neheztelünk, akkor például aktiválódhatnak ezek a kórokozók. Éppen ezért, amikor szeretnénk nyilván ez mindenkinek a saját választása, de a hagyományos orvoslás és a hagyományos gyógyító módszerek mellett rásegíteni alternatív technikákkal, vagy akár hitrendszeri munkával arra, hogy minél előbb visszajön a tökéletes egészség állapota, akkor érdemes ezeken az érzelmi állapotokon is dolgozni. A vírusok, a gombák és a baktériumok közül, ugye az utóbbi években leginkább a vírusokkal kerültünk kapcsolatba, és hát láthatjuk, és szerintem nem is megyek bele mélyebben abba, hogy milyen óriási felfordulást tudott okozni a világban az, hogy valami, amit senki nem lát, valami, amit senki nem tud megfogni, az mennyire meghatározhatja, és akár le is korlátozhatja globálisan az egész emberiséget, vagy majdnem az egész emberiséget, de nem sokan maradtak ki ebből a hajcihőből, ami itt ment körülöttünk. És közben valóban rengetegen betegek lettek, valóban rengetegen sajnos meghaltak, és rengeteg félelem halmozódott fel az emberekben ezzel kapcsolatban. Tehát érdemes dolgozni azon, hogy ezek a láthatatlan dolgok ne a félelem energiájával legyenek jelen a mi gondolatainkban, hanem egyszerűen csak tudatosítsuk azt, hogy ezek vannak, de ha én figyelek saját magamra, ha én dolgozom magamon, hogyha én az érzelmi egyensúlyomat megtartom, és emellett egyébként figyelek arra, hogy az immunrendszerem is megfelelő állapotban legyen, akkor nagyon kicsi az esélye annak, hogy ezek a különböző kórokozók meg tudnak betegíteni, vagy súlyosan meg tudnak betegíteni. A másik félelem, amit említettem, az az attól való félelem, amit viszont látunk. Tehát látunk egy csúnya sérülést, látunk egy nagyon csúnya sebet, ami már-már visszataszító, kimondom ezt a szót is, hogy undorító, mondjuk egy gennyedző sebet, egy nagyon csúnya elváltozást, egy csúnya deformációt, és nagyon nehéz ettől függetleníteni magunkat. Amikor Theta Healinggel tanúsítunk gyógyulást, illetve nem a gyógyulást szoktuk tanúsítani, hanem a tökéletes egészség állapotát vizualizáljuk, ugye ez egy másik módszer, akkor nagyon fontos az, hogyha valami ilyen nagyon csúnya vagy visszataszító látványa van annak az adott betegségnek, akkor vagy csukjuk be a szemünket, vagy takarjuk el. Ne azért, hogy negligáljuk és jaj, fúj, távozz innen, hanem azért, hogy a vizuális ingerrel ne érjük felül azt a folyamatot, amelyben éppen a tökéletes egészség állapotát vizualizáljuk, mert ezzel nagyon sokat lehet egyébként segíteni a gyógyulási folyamatokon. Aki nem hisz ebben, annak ez nem fog működni, ez viszont nagyon fontos, tehát nyilván a hit is ehhez hozzájárul, de erről még később lesz szó. Szóval nagyon sokan attól félnek, amit látnak, de úgy segíteni valakinek meggyógyulni, akár úgy ápolni valakit, akár úgy segítőként mellé állni, és akár csak hitrendszeri munkát is végezni, nem energiagyógyászatot rajta. Nagyon nehéz, hogy én közben undorodom, vagy én közben visszataszítónak látom. Azért fontos egy segítőnek az, hogy megismerje a látványát egy adott betegségnek, hogy amikor oda megy a kliens, oda megy segítséget kérni valaki hozzá, akkor ne szörnyűködjön, és ne hököljön vissza tőle, hanem segítsen neki valóban, és ne azzal legyen elfoglalva tényleg, hogy ez most milyen csúnya. Szóval ezek a félelmek, ezek két nagy csoportra oszthatók, attól, amit nem látunk, és attól, amit látunk, egyaránt tudunk félni. Ezek is témák a betegséggel való munkában, illetve az egészség elérésében. Fontos az is, hogy azt a dilemmát, hogy mivel és hogyan gyógyuljunk, azt, ha van ilyen dilemmánk, akkor azt oldjuk fel magunkban. A gyógyulás kulcsa az éppen erről szól, az az adás emlékeim szerint, bár már nagyon-nagyon régen hallgattam meg. A gyógyulás kulcsa az az, hogy legyen valami, amiben hiszünk, és annak oda tudjuk adni a bizalmat, és képesek legyünk azt megengedni, hogy az ilyen vagy olyan módszer, teljesen mindegy, hogy az mi, az létrehozza számunkra a vágyott állapotot, és segítsen a gyógyulás útján bennünket.
Örömvilág podcast. Neked érted.
Ha valaki hisz az alternatív technikákban, az nem jelenti azt, hogy nem hihet a hagyományos orvoslásban. Hogyha valaki azt gondolja, hogy gyógyszereket kell szednie ahhoz, hogy meggyógyuljon, az nem zárja ki azt, hogy mellette például gyógynövényeket is használjon, vagy különböző alternatív módszereket, akár különböző tisztítókúrákat, immunerősítéseket, vagy különböző ásványanyagpótlást, probiotikumot, vagy egyebet szedjem. Nagyon érdekes az, hogy egész komoly betegségek gyógyulásában lehet óriási hozzájárulás, például ha valaki megfelelő probiotikumokat szed, vagy megfelelő típusú olajakat, tehát ilyen omegát vízbe például, omega 369-et vízbe például a szervezetébe. És itt nem fogok diagnosztizálni távban senkit, mert nyilván nem tudom, hogy kinek mi a betegsége, amúgy sem vagyok orvos, csak szeretnék egy olyan nézőpontot megosztani veled, hogy végtelen sokaságú gyógyító módszer, technika, lehetőség és segítség áll rendelkezésre. És bármelyik, amiben hinni tudsz, az a segítségedre lehet neked is. Egyrészt tehát a betegségekkel való viszonyt érdemes ahhoz megdolgozni, hogy le tudjunk tenni egy betegséget, és egészségessé tudjunk válni. Másrészt fontos, hogy elérjünk egy olyan bizalmi és hitbéli szintet, amellyel oda tudjuk adni ugye a bizalmunkat a bizonyos módszernek, amit választunk, hogy képessé váljunk általa a gyógyulásra. Harmadrészt pedig fontos az, hogy a testünkben is legyen bizalmunk. Rendkívül fontos, hogy a testünkben is legyen bizalmunk. Ha nem hiszel abban, hogy a te tested bármilyen állapotban is van most, képes lehet meggyógyulni, akkor veszett fejszenye le az egész. Óriási fontossága van annak, hogy bízz és higgy abban, hogy a tested képes gyógyulni. Lehet, hogy most olyan elváltozásod van, lehet, hogy most olyan sebed vagy betegséged van, aminek vannak látványos jelei, de ettől függetlenül a test óriási transformációkra képes. Ha veszünk egy teljesen természetes állapotát a testnek, akkor ha már így emlegettük a magzati kort, csak gondold végig azt, hogy egy nő teste mi mindenen megy keresztül akkor, amikor életet ad egy gyermeknek. Onnantól fogva, hogy szemmel nem láthatóból, egy szemmel nagyon is láthatóvá, és kézzel nagyon is foghatóvá, mondjuk egy 3,5 kilós, 51 centis, 52 centis babává növekszik. Akinek bizony vannak karjai, vannak lábai, van törzse, és van egy nem kicsi fejecskéje, amikor megszületik. És ahogy növekszik édesanya méhében, és édesanya méhe sokszorosára tágul, és helyet ad annak a babának, úgy közben félretolódnak a szervei, teljesen átalakul egy nőnek a belső szervrendszere akkor, amikor állapotos. Hát, hogy nézd meg egy ilyen videót, vagy egy ilyen illusztrációt, és meg fogsz lepődni, hogy hol vannak például a belei egy állapotos nőnek, vagy hol van a gyomra mondjuk, meg hogy hol van a mája, meg ilyen apróságok. És aztán, amikor vége van az egész procedúrának, azzal együtt, hogy egy eléggé relatív kicsi bejárat-kiárat óriásira tágulva utat enged egy babának, és létrehozza a lehetőségét annak, hogy ő világra jön és megszülessen. Szóval ezután az anyatest elkezd visszaalakulni. És ahhoz képest, hogy hol voltak a szervei, hogy mennyire volt mindenben elcsúszva, eltolódva, egyszer csak ugye visszakerülnek a dolgok a maguk megfelelő helyére. Szóval ilyen dolgokra képes a test. És akkor tényleg abban kételkedsz, hogy el tud múlni bizonyos betegség, hogy meg tud változni bizonyos betegség. Érdemes ezekbe a tényekbe egy kicsit mélyebben belegondolni, mert óriási hitet tud adni egyébként a testedben, és óriási energiával mozdíthat el téged a gyógyulás és az egészség irányába. Amit nagyon fontos tudni, hogy vannak bizonyos betegségek, amelyekre nincs gyógyszer. Nincs gyógyszer, kezelés van rá, megszokott protokoll van rá, de például nincs gyógyszer. Nincs olyan, hogy tessék ezt vedd be, és akkor majd ettől meggyógyulsz. Ilyen az övsömör. Nincs rá egy olyan gyógyszer, hogy ezt szedd be, és akkor majd meggyógyulsz tőle. Hanem az a helyzet, hogy az immunrendszert kell megfelelő állapotba hozni, és a test bizonyos támogatással szépen elkezd gyógyulni. Ugye milyen érdekes? Nincs mindenre gyógyszer. És mégis egy csomó kemény betegségből az emberek képesek kigyógyulni. Lehet egyébként, ha tudatosítanák magukban ezek az emberek azt, hogy erre nincs gyógyszer, akkor ez egy ilyen riasztó és hátráltató dolog lenne nekik, és nem azért mondtam el neked sem, hogy ettől te most visszahőkölj, hanem azért, hogy értsd meg, hogy a tested elképesztő erővel, tudással és képességgel rendelkezik a gyógyulásra. És ez nagyon fontos. Tehát hogyan érhetjük el a gyógyulás állapotát és az egészség állapotát? Bízunk a testünkben, olyan módszert választunk, amiben van hitünk, nem zárjuk ki azt, amiben hiszünk, csak azért, mert van másik is, amit használunk. Nyilván arra figyelni kell, hogy ezek kompatibilisek legyenek egymással. Bizonyos gyógynövények, bizonyos gyógyszerekkel például nem szedhetők együtt, de ez mindig szerepel a gyógyszereknek a leírásában, amit érdemes nyilván elolvasni. És dolgozni szükséges azon, hogy milyen félelmek vagy milyen érzelmek kapcsolnak az adott betegséghez, vagy úgy általában a betegségekhez. Amiről már korábban beszéltem egy másik adásban, fogalmam nincs, milyen címet adtam neki, az pedig az volt, hogy a betegségekkel úgy érdemes dolgozni, hogy feltérképezzük azt, hogy az adott betegség, amikor elkezdődött, akkor milyen érzelmi állapotban voltam, és megnézem azt, hogy az adott időszakban az életemben mi történt. Mert ott van az érzelmi indikációja annak, ami aztán betegségként jelenik meg bennem. Ami nagyon nehéz egyébként gyógyítóként vagy segítőként, ki minek nevezi magát és ki milyen módszerrel dolgozik, az pedig az, hogy vannak olyan emberek, akik soha nem fognak meggyógyulni. Vannak olyan emberek, akik nem választják az egészséget, nem a tudatos szinten nem választják, hanem mélyebb szinten nem választják, és ezt el kell tudni fogadni, és van olyan, amikor emberek, segítők úgy állnak oda valaki mellé, hogy tudod, hogy abban a betegségben el fogja hagyni a fizikai síkot, és nem fog visszaállni az ő egészséges állapota. Ezt is meg kell tanulni, kezelni. Én azt gondolom, hogy annak, aki segítőnek szegődik, és bármilyen módon beteg emberekkel foglalkozik, annak fel kell tudni készülni arra, hogy tisztában legyen a saját felelőssége határaival. De éppen azért, hogy ez egy tiszta helyzet legyen, az is fontos, hogy a saját kompetenciáink határait is ismerjük. Tehát tudom azt, hogy Theta Healerként hova terjed a kompetenciám, tudja azt egy belgyógyász szakorvos, hogy az ő kompetenciája hova terjed, és tudnia kell azt egy energiagyógyásznak, egy masszörnek, egy kranioszakrális terapeutának, vagy egy pszichiáternek, hogy meddig terjed az ő kompetenciája. Ezzel tisztában kell lennünk segítőként. Emellett nem mehetek el. Még a végére ide kellett vigyeztenem. Hogy neked milyen a viszonyod a betegségekkel, azt nyilván te tudod. Nem tudok általános megoldást adni arra, hogy ne legyél beteg, és legyél egészséges. De azt el tudtam mondani ebben az epizódban, hogy mire figyelj. És hogy azt is nézd meg, hogy egyáltalán az élet kezdete óta volt-e olyan időszak az életedben, amikor nem kapcsolódtál betegségekkel. Mert ha nem volt ilyen, akkor lehet, hogy annyira a komfortzónád része, hogy oda a legelejére kell menni, ezt megváltoztatni és meggyógyítani. A módszert választ ki, legyen benne hited, legyen vele kapcsolatban bizalmad. Ne zárd ki a lehetőségét annak, hogy bármilyen úton, módon, nyilván pozitív szűrővel véve mindezt, érkezzen számodra a megoldás. Higgy a testedben, a tested öngyógyító folyamataiban, a tested regenerálódási képességében, és abban, hogy neked is adott és lehetséges az egészség állapotának az elérése. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, ez volt az Örömvilág Podcast csatorna 229. epizódja. Hogyha szívesen fejlődnél velem, akkor kérlek nézd fel az örömvilág.hu honlapra, ahol eléred aktuális programjaimat. Ha szeretnél más témákról is hallgatni tőlem hanganyagokat, akkor Örömvilág YouTube csatorna, ahova, amint mondtam, érdemes feliratkoznod, és ezt meg is köszönöm neked. Van egyébként egy hivatalos Facebook profilom is, ez a Tomek Noémi / Örömvilág Podcast, ide is rendszeresen töltök fel hasznos és megfontolandó és értékes tartalmakat. És a legvégére még szeretném figyelmetbe ajánlani Ébresztő című könyvem, amelyben családi mintákról, kapcsolódásokról és nők, férfiak, párkapcsolat témakörökről olvashatsz, illetve ezzel kapcsolatban végezhetsz el akár egy komplet önismereti folyamatot. A tomeknoemi.hu-n belelapozhatsz a könyvembe. Hálás vagyok értő figyelmedért, remélem találkozunk legközelebb is, és ha van kedved, jelezd vissza. Szeretettel ölellek.
Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilág.hu.